látszik rajta.
Nem, mert előbb be kell kapcsolni. Előbb be kell kapcsolni, aztán most vétel. És most vételen vagyunk.
Jó estét kívánok mindannyiuknak! Tisztelettel üdvözlöm Önöket! Remélem így is hallják hangosítás nélkül is. Tisztelettel üdvözlöm Önöket a Teozófiai Társulat és a magam nevében is. Miskolci Gábor vagyok, és a Társulat nyilvános előadás sorozatának májusi alkalmához a civilizációk tündökléséről és a bukásáról szeretnék Önöknek néhány szót mondani. És remélem, hogy a hangom nem hagy el fél úton, mert ma délután voltak gondjaim vele. Ha igen, akkor meg bekapcsolom a hangosítást, ez talán segít egy kicsit meg. De mielőtt hozzá kezdenénk a témához, hadd bocsájtsak előre annyit, hogy azoknak Önök közül, akik nem járatosak a teozófiában, valószínűleg megdöbbentő, időnként talán megbotránkoztató kijelentések is el fognak itt hangzani. Mentségemre szolgálja, ezek nem az én találmányaim, hanem az egész előadásnak az anyaga döntően a Teozófiai Társulat által kiadott Powell sorozat utolsó kötetének az anyagára támaszkodik, aminek a munka címe az a élet fejlődése a naprendszerben. Én sajnos még nem tartok ott, hogy ilyen dolgokat magamtól tudjak, tehát abból a könyvből merítettem annak egy bizonyos részéből azt, ami most itt elhangzik, illetve van még egy másik, ami szintén megjelent magyarul, ez az elveszett Lemúria legendája, ha jól tudom, Atlantis és Lemúria legendája címmel jelent meg 2004-ben Magyarországon is. A referenciát a kiosztott anyagnak az utolsó lapján láthatják, mert hogy honnan származnak ezek. A könyv, amiről beszéltem, az életfejlődés a naprendszerben reményeim szerint az ősszel meg fog jelenni a Teozófiai Társulat kiadásában, de már most is nyers fordításban letölthető a honlapról, hogyha az itt elhangzottak felkeltenik a figyelmét valamelyiknek. No, a hosszas bevezetőből akkor nézzük meg, hogy röviden miről fogok beszélni. Első lépésként, egyfajta bevezetésként szeretnék néhány szót mondani a civilizációk és a kultúrák fejlődéséről általánosságban. És aztán belefogunk egy kicsit azokba az időnként meghökkentő részletekbe, amik az egyes emberfajok, vagy inkább mondhatnánk azt, hogy embertípusok és civilizációik jellemzőire, tehát azzal foglalkozik. És ebben a sorozatban elsőként a harmadik, vagy lemúriai faj, már amit tudunk róla, mert elég keveset tudunk róla. Az első a sorban, aztán a negyedik, az ismert nevén atlantiszi faj, erről már elég sok legenda kering a köztudatban is. Hát most egy kicsit közelebbről is megnézzük ezt a kérdést, hogy valóságban mi az, ami meg a legjobb tudomásunk szerint többé-kevésbé valóságnak tekinthető belőle. És végül rátérünk arra a fajra, ami nagyjából most mondható, hogy uralja a Földet és a fejlődés vezetője. És végül pár szó lesz a sorozat végén arról is, hogy mi várható ezután. Kezdjük néhány általános gondolattal a civilizációk fejlődéséről. Elsőként néhány szó arról, hogy mi az, ami egy civilizáció, vagy mondhatnánk azt is, hogy egy birodalom születése mögött áll. Kétfelé osztható ez a dolog, az egyik azok a látható történelmi okok, amik hát mondjuk a régmúltból talán nem, de a belátható múltból, történeti írásokból ismertek. Ezek lehetnek jellemzően népcsoportok gyors szaporulata, uralomra termettsége, a készségei, az adottságai okán, és természetesen amihez ugyancsak szükséges, alkalmas vezetők, uralkodóházak megjelenése a színen. Hiszen hiába erős egy nemzet, hogyha a vezetése az nem megfelelő és széthúzó. Erről mi magyarok igazán sokat tudnánk mondani. De van egy másik vonulat is, amit talán rejtett okoknak mondhatnánk, és ehhez annyit kell tudni, hogy minden forma, amivel találkozhatunk a természetben, a benne fejlődő élet kiteljesítéséért létezik. Ez egy alaptétele a teozófiának. És ha ezt elfogadjuk, akkor mondhatjuk azt is, hogy a látható ember ennek a benne rejlő életnek, a szellemének az eszköze. És ezek a civilizációk és birodalmak, amikről most szó lesz érintőlegesen, sok esetben csak, a fejlődés addig elért szintjén levő embertípusoknak a fejlődésükhöz szükséges színtér, színpad, ha úgy tetszik, amit maguknak megteremtenek, illetve ebben mások is segítenek nekik. De hát, hogyha megszületik egy birodalom, egy civilizáció, az a dolgok rendje és módja szerint el is bukik, el is tűnik a süllyesztőben. És ennek is többféle módja lehetséges, az egyik ezek közül a látható vagy történelmi okok, ami valami oknál fogva a mindenkori erőforrások felélése viszi sírba az adott civilizációt. Hát úgy tűnik, hogy most mi e felé tartunk, de azért én személy szerint nem látom ezt ilyen veszélyesnek, de ez az én magánügyem. Másik a népesség csökkenés, ami megint csak a mélybe ránt egy birodalma. További ok lehet az, hogy fiatalabb, fejlettebb, életerősebb népek tűnnek fel azon a színpadon, amin eddig egy birodalom működött. És ez az életerősebb kritérium, ez mutatkozhat politikai, kulturális vagy gazdasági téren, vagy ezeknek az összetett egységében. Lehet az is, hogy a küzdőszellem, a kulturális, tudományos és technikai, technológiai vezetőszerep csúszik ki a birodalom alkotó nép kezéből. Végül elmondhatjuk, hogy mindez ahová vezet dekadencia, katonai, gazdasági, kulturális, de valójában a mélyben mindig és mindenek felett az erkölcsi romlásra vezethető vissza. És vannak mélyebb rejtett okok is, amik kicsit ehhez az utolsóhoz kapcsolódnak, mármint az erkölcsi romláshoz. És ezek nagyjából úgy írhatók le, hogy a civilizációnak felső, majd a középső rétegei körében is egyre kevesebb olyan emberről testet, aki vezető szerepre alkalmas. Végül aztán ez a tendencia lejjebb kúszik, és már az alsóbb néposztályok, a kevésbé fejlődnek, nem azt mondom, hogy alsóbb, hanem azok körében, akik még a fejlettségnek egy alacsonyabb fokára jutottak. Már az ő körükben is kezdenek, hát egyrészt csökkenni a népesség, mert kevés olyan szellem van, akinek olyan szintű fizikai testre és olyan szintérre van szüksége. És azok közül is egyre inkább azok kerülnek oda, akik viszonylag kis háttérrel és tapasztalattal rendelkeznek. És ennek egyenes következménye az, hogy így megy le a kultúra és a vezető szerep egy birodalomban. Végső soron azután mindez elvezet a fizikai leromláshoz és a teljes kihalásához egy népcsoportnak. Erre is a történelem számos példát szolgáltatott már, hogy nehéz megokolni, hogy miért tűnnek el bizonyos népek, nem feltétlenül azért, mert kiirtják az ellenségeik őket. De van másfajta megközelítés, vagy lehetőség is arra, hogy egy civilizáció eltűnjön a színről, mégpedig külső beavatkozással, már ha ez külsőnek nevezhető, ugyanis az emberi fejlődés igazi irányítói, azok egész civilizációkat, sőt földrészeket söpörhetnek el. Majd erről később fogunk néhány dolgot mondani még a mostani előadásban. Ezek lehetnek az úgynevezett ítéletnapok, amik ölthetik a természeti katasztrófák, óriási járványok, pusztító háború formáját. Ilyen akkor is bekövetkezhet, nem csak azért, mert lejárt az ideje egy fajnak, vagy egy civilizációnak, de akkor is, hogyha helyrehozhatatlanul rossz útra téved, és mondhatni, hogy tiszta lapot kell teremteni a továbbiakhoz. Ilyenkor radír teljes egészében. És ilyen bekövetkezhet akkor is, hogyha egy új fejlődési korszak új embertípus színre lépéséhez kell megteremteni a színteret, hogy azt ne zavarják a korábbi korokból ott maradt dolgok. Ilyenek voltak a történelem során Lemúria fokozatos pusztulása, az egykori lemúriai kontinens fokozatosan az óceán mélyére süllyedt, és később valamivel Atlantis folyamatos területvesztései már azon a néhány nagy katasztrófán kívül, amiről majd most szó lesz. És akkor talán ennek a gondolatsornak a befejezéseként vessünk egy pillantást arra, hogy hogyan néz ki úgy általánosságban az emberi civilizáció fejlődési módja. Ha egy képzeletbeli grafikonon mondjuk a fejlődtségi fokot képzeljük fel, hogy valamilyen kritériumok mentén tudjuk mérni, számszerűsíteni, és akkor azt tesszük a függőleges tengelyre, és valahol 15 millió évvel ezelőtt elkezdjük az időskálát, és idáig haladjuk a jelenkorig, akkor valami hasonló görbe szerint változott az emberi fejlettség. Na most ez az én reszkető kezemnek a nyoma, tehát ez nem feltétlenül ilyen formában, de a lényeget gondolom azért értik, hogy ilyen csúcsok és drasztikus visszaesések mutatkoznak a történelem során. Itt még az írott, vagy többé-kevésbé ismert történelemre is igaz ez, az azt megelőzőre, meg aztán végképp. Mit lehet ebből látni? Az egyik az, hogy a fejlődés szakaszos, tündöklések és barbár időszakok váltják egymást. Minden, ha bármilyen magas szintre jutott egy civilizáció, nagy eséllyel következik utána egy olyan korszak, amikor minden vívmány semmibe vész, és nyomtalanul eltűnik. De ennek ellenére a következő nagy civilizáció a jelek szerint mindig magasabbra jut, mint az előzők, függetlenül attól, hogy milyen mélyre zuhant az őt megelőző. És ez a folyamat, ez nem egyszerre zajlik a bolygón, hanem legalábbis a múltban ez a bolygó különböző részein teljesen függetlenül működött egymástól. Tehát lehet, hogy ahol éppen az egyiket kiirtották az egész népet, ott a másik éppen csúcspontot ért el. És még egy dolog megfigyelhető ezekből, egyrészt az írott történelemnek az adataiból, meg az okkult forrásokból is az, hogy ez a trend, ez kétségkívül gyorsuló és emelkedő. Tehát egyre magasabbra emelkedik a civilizáció, és egyre rövidebbek azok az időtartamok, amik egy csúcspont és egy totális pusztulás között mérhetők. Most a bevezető után akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt apró pénzre fordítani. Nézzük meg azt, hogy ezek az emberfajok, amikkel itt a bevezetőben szót ejtettem, amiket talán inkább számítástechnikai nyelven verzióknak mondhatnánk, mert nem olyan értelemben vett fajokról van szó, mint amit a elmúlt évszázadban gyökeret vert a köztudatban a kifejezés értelme, hanem inkább emberverziókról. Arról van szó, hogy ezeknél az embereknél, amikről itt most beszélünk, nem olyan dolgokban különböztek, hogy milyen volt a bőrszíne, meg milyen magas volt, meg hogy állt a szemem, meg hasonló, hanem drasztikusan mások voltak. Testméreteikben, arányaikban, készségeikben. Tehát tudni kell, hogy az egykori ember, majd beszól az, hogy honnan indult, a mostani állapotig, az érzékeinek a jelenlegi fejlettségéig és a jelenlegi mentális szintig nagyon hosszú úton keresztül fokozatosan jutott el. De majd úgy érintőlegesen ezt fogjuk látni. Tehát itt inkább verziókról van szó, nem pedig arról, hogy most kinek mi a bőrszíne, meg hogy áll a szeme. Ez csak a legutolsó időkben számít valamit. Fogadják el tőlem most ezt a kijelentést, arra valahol meg kell állapítani, hogy most a fejlődésben hol tartunk. Ezt most nem tudom igazából megmagyarázni önöknek, ha ennek a magyarázatára kíváncsi önök közül valaki, akkor javaslom, olvass el a könyvet, mert tulajdonképpen a naprendszer kialakulásáról és a fejlődés periódikus módjára akar ez utalni. Akárhogy is legyen, mi most egy olyan időszakról beszélünk, ami az okkult források értelmében, vagy azok szerint kb. 350 millió évig tekint vissza. Ez a negyedik kör, ez nagyjából odáig nyúlik vissza. Azt megelőzően meg volt a harmadik, meg még sok minden más. Akárhogy is volt, 300 akárhány millió évvel ezelőtt, ki tudná ezt pontosan megmondani, ellent mondanak a források a pontos időtartamokat és a dátumokat illetően. Nem nagy mértékben, de azért nem 1-2 millió év pontossággal lehet ezt megmondani. Hát akárhogy is, a Föld ennek a negyedik körnek a kezdetén valami egészen pokoli hely volt. Nagyjából egészében a Föld kialakulásának időszakát idézte. Tehát nem volt akkor a Földnek szilárd kérge, mindenfelé fémfolyók, meg vulkánkitörések, robbanások és minden, amit el tudnak képzelni. és körül 200 millió éven át zajlott ez az állapota a Földnek, ezek a szülési fájdalmai, de már ekkor is jelen volt az ember kezdemény. És akkor ez az első döbbenetes megállapítás, ami, vagy hát talán némelyiküknek, önöknek az. A fejlődés tervéről röviden csak annyit lehet mondani, hogy 7 emberfaj vagy verzió követi egymást minden körben, és ezek a fő fajok, ezek 7 további alfajra oszlanak, akik között szintén nagy különbség van, majd ezt fogják látni. Ezek az alfajok azután további népekre, népcsoportokra és így tovább oszlanak szét. És hogy a dolog ne legyen ennyire egyszerű és könnyen követhető, természetesen ezek keverednek is egymással, földrajzilag is, vérben is. Tehát meglehetősen nehéz dolog úgy megmondani, hogy most akkor ez a faj ezt pontosan mit csinált, meg ott csinált, de ugye azért nagy átlagban meg lehet. Nézzük, hogy ebben a körben mik ezek a fajok, amikről én azt mondtam, hogy 7 van belőlük. Első faj, aki abban a bizonyos szörnyű időszakban már itt volt a Földön, ezek nem fizikai testtel, vagy pontosabban nem szilárd testtel rendelkező lények voltak, hanem inkább ebben a forró, nyugtalan atmoszférában lebegő óriás testű árnyak, asztrális árnyak. Körülbelül 150 millió évvel ezelőttől valameddig tartott ez az időszak. Igazából nehéz megmondani, hogy hol a vége. Úgy szép lassan ez az első faj áttűnt, mondjuk így. A második fajban, amit nagyon találóan pudingzacskóknak neveztek az okkult források, hát ez nagyon jól utal a külsejére állítólag, tehát ennek még csak ilyen, a végtagok még csak ilyen kitüremkedések voltak, amik még csak nem is volt állandó helyük sem. És ezek is hatalmasak voltak. Ez kb. 120 millió évvel ezelőtt kezdődött, és szintén nehezen meghatározható ideig tartott. Aztán a harmadik faj következett, ezeket, hát nem tudom, hogy őket lehet-e már embernek nevezni, formájukat illetően már kezdenek azok lenni. Ilyen gorillaszerű szörnyetegek voltak, a kükloxok legendája az rájuk utal, az nem kitaláció, hanem tényleg ilyen voltak. Majd képeket is mutatok, hogy milyenek voltak a vége felé. Ez kb. 30 millió évtől kezdődött, akkor kezdődtenek a harmadik faj kialakulása, és nagyjából 4 millió évvel ezelőttig tartott a ő idejük. Azután már csak ilyen dekadens maradványai voltak jelen, és azok keveredtek aztán a negyedik faj embereivel, az atlantisziakkal, és hát ezek az ilyen keveredett vérből származó népcsoportoknak a képviselői ma is megtalálhatók a Földön. Kis számban, de még vannak. A negyedik faj már a kezdetekből nagyjából úgy nézett ki, mint a mai ember. És ez kb. 5 millió évvel ezelőtt kezdődött. A harmadik faj utolsó alfajából nőtt ki a negyedik. És hát ahol mi tartunk most, az az ötödik faj, pontosabban nem mi, hanem a fejlődés gerince. Az ötödik faj, az pedig nagyjából a mai fejlettségű civilizált ember típusa. Az ő eredetük az kb. 80 ezer évvel ezelőtt redatálható. A hatodik és a hetedik az pedig még a távoli jövő. Arról még csak halvány elképzeléseink sincsenek, hogy azok milyenek lesznek. Nézzük a civilizációkat. Civilizációkról egyáltalán, mint olyanról, csak a harmadik fajnak az utolsó alfajai környékén tudunk beszélni. Vagyis ott az ötödik alfa idején épült az első igazi város a mai Madagaszkár területén. Ezek az emberek voltak azok a kiklópszok, akik ugye legendák szólnak. És hát a kiklópszokról ugye sejteni lehet, hogy azok elég nagy méretű emberek voltak, hát valóban. Kezdetben ezek az emberek 6-8 méter magasak voltak, pontosabban, hát ezek az ember elődök, inkább azt mondjuk. És idővel aztán ez olyan 4 méter körülire csökkent. Ehhez illeszkedett az építészetük, meg a művészetük is, már amennyiben művészetről lehet beszélni. Tehát hatalmas építményeket csináltak. Az ötödik alfajtól már elkezdődött az állatok háziasítása. Hatodik, hetedik alfajtól már nagyobb városok és a művészetek kezdetei is megjelentek. Nem maradtak fenn ennek a típusnak semmilyen fosszíliája, Főleg azért nem, mert a teste még nem volt olyan állapotú, hogy tehát nem volt szilárd váza, olyan mértékig szilárd váza, ami ennyi millió évig fenn maradt volna. Megjegyzem, én kétlem, hogyha lett volna, akkor is ugye hány millió évről beszélünk? Tehát szinte kizárt dolog, hogy ez fent maradt volna máig. Még a legrégebbi dolgok, amiket föllehetünk, azok is majd látni fogjuk, hogy a negyedik alfaj elejéről származnak. Negyedik faj elejéről származnak. Egy kis ízelítő, hogy legyen valami elképzelésük róla, hogy milyen lehetett az az építés. Tehát ilyen hatalmas kőtömbökből építkeztek. És a Húsvét szigetek az a hely, ahol némi nyomuk fellelhető. Sőt, majd látni fogják, hogy itt még arról is lehet fogalmat alkotni, hogy hogy néztek ki. De azt látható, hogy itt már a művészetek kezdetén is megjelentek. Hát nem tudom, mennyire vehető ide, itt ilyen furcsa ember alakú valamik jelennek meg egy dobbornyűként ezen a sziklán, egy bazalt egyébként, tehát roppant kemény, ez is maradt olyan ideig. És meglehetősen furcsán néznek ki, valószínűsíthető, de csak az én véleményem, hogy ez még egy jóval korábbi időszakra utaló kép lehet, amikor a harmadik fajnak az első egyedei még talán nem is jártak felegyenesedve állandóan, ilyen sokat kúsztak, másztak még az elején a harmadik fajnak. Itt valami ilyen kúszás-mászás van ezen a képen. És hát ezt a képet gondolom nem ismeretlen nagyon sokuknak. Ezt azért raktam ide, egyrészt hangulatkeltőnek, másrészt nagyon érdekes megfigyelni, és az okult források szerint nagyon jó arcképp arról, hogy hogy nézett ki a lemúriai faj utolsó alfajai, milyen kinézetük volt. Ez a nagyon jellegzetes dolog a korgászhomlok és az előreugró ajka. És az óriás termet. Tehát ezek nem eltúlzott méretek, amik itt a Húsvét-szigetek szobrai mutatnak. Ja, és hát ez a fejfedő, ami némelyiken található, ez állítólag a nőknek dísze volt. Ők hordtak ilyeneket. Hát ennyit a harmadik fajról, és akkor nagyon röviden átfutunk néhányon a negyedik faj civilizációiból. Nem fogok minden ilyen sokat időzni, van egy alfaj, amivel kicsit bőségesebben kell foglalkoznunk, arra tartalékolom az időt. Lényeg az, hogy az első alfaj, aki hát mondhatjuk, hogy a harmadik fajnak a hetedik alfajából fejlődött ki, ezek a Moahal nevű népek voltak, a maradványaik azok a furfúzi ember, nem tudom, hogy kell mondani, de valami őszintén, azok a fosszíliák, és a késői, nagyon távoli leszármazottjai a lappok ennek a népnek. Hát még ma is élnek az utolsó leszármazottai. A hangsúly ennél az ajfajnál a fizikai test tökéletesítése volt. Ugye az óriás viszonylag puha testből egy kompaktabb, erősebb, sűrűbb testet csinálni. Így aztán 3,5 méteresre összement, aztán később a forfúzi ember idejére már 1,5 méteresre csökkent, de az már akkor egy nagyon elkorcsosult típus volt. Nem érték el ők még a harmadik faj civilizációjának szintjét sem. Ugye ők a hetedik azért elég magas hozzájuk képest, a hetedik alfaja a harmadik fajnak. Utánuk következett, illetve nem utánuk, hanem ezek kicsit átfedéssel egymást követték, de eléggé átfedve egymás fejlődését, vagy akár párhuzamosan is fejlődtek. Inkább fejlettségben való egymást követést, és nem időbeni követést jelent mindig. A Tlavatli alfaj követte őket fejlettségi sorban, az ő maradványaik a krómanyóni ember néven ismertek, és ma élő távoli utolsó leszármazottaik az egyes dél-amerikai indián törzsek. Az ő jellemzőjük ez a igencsak kerek fej és viszonylag kicsi termet. Ők is meglehetősen nagy birodalmat építettek abban az időben, de igazából olyan nagyon magasra nem szárnyalt a fejlettségük. Inkább csak a harcosságuk okán voltak viszonylag jelentős birodalomalkotók. A a csúcspontja a negyedik fajnak az a tolték faj volt, ők voltak a harmadik alfaj a sorban. Az ő távoli leszármazottaik, valami képet tudjunk alkotni róluk, az észak-amerikai vörösbőrű őslakóinak egyes csoportjai. Azok, akik az ilyen indián regényekben megjelennek, azok a nemes, arcélű, magas, erős. Tehát az a típus, azt képzeljék el. Kezdetben ez olyan 2,5 méter magas termettel rendelkeztek, tehát mindig igencsak óriások voltak. Aztán idővel, az évszázadok teltével ők mai testmagasságra csökkent vissza. Most az ő civilizációjukról szólnak azok az atlantiszi legendák, amiket hát több kevesebb helyen lehet olvasni. Persze nem biztos, hogy az mind úgy volt igaz, de azért annyiban mindenképpen érdekes, hogy valami olyan fantasztikus civilizációról szólnak ezek a legendák, ami a mostani tudományos gondolkodással az ember azt mondja, hogy na hagyjál már, ne fáradsz fel. Pedig majd fogják látni. Fénykora ennek a civilizációnak kb. 1 millió évvel ezelőtt volt. Ezt a népet és a birodalmat akkoriban beavatott királyok és császárok dinasztiái irányították, tehát nem akármilyen emberek, akik úgy megszülettek, és akkor a születésjogán ő volt az, hanem hát ahhoz azért néhány dolgot tudni is kellett még akkoriban. Hatalmas városokat építettek. Ez megint csak olyan dolog, amit valószínűleg nagyon kevesen hinnének el. A főváros az aranykapuk városa volt ennek a nagy birodalomnak. Maga a birodalom és hát Atlantis élek száma durván 2 milliárdot elérte abban az időben. Teljesen értelemszerű, hogy ekkora népességet nem lehet primitív módszerekkel élelmezni és fenntartani. Tehát egy ilyen fejlett, ilyen nagy lélekszámú világnak a táplálásához azért tudományos módszerek kellene. És ezt ők meg is alkották a közjó érdekében. Ezek a beavatott királyok és császárok kialakítottak egy földbérleti rendszert, amivel biztosították azt, hogy mindig elegendő termény legyen. Nagyon érdekes, le van írva a könyvben egyébként az egész rendszer. Egyértelműen törekedtek arra, hogy senki ne lásson szükséget. Mondhatjuk azt, hogy tudományos földművelés uralkodott. Nagyon sok kísérletet végeztek, az akkori ötleteket nagyon felkarolták, állami finanszírozása volt ezeknek. Az állat és növénynemesítés már abban az időben nagyon komoly szintre jutott. Az az igazság, hogy legalábbis az okkult források szerint a zabot, a rost nekik köszönhetjük, és hát nagy valószínűséggel az amazonasi őserdőknek a hát meglepően színpompás madarait is jó részt nekik köszönhetjük. Ugyanis a hölgyeknek nagyon elterjedt szokása volt, hogy nem ékszert gyűjtöttek, hanem ilyen nagy röpdéket csináltak, és hát ott a hozzáértő emberek azok színpompásabbnál színpompásabb madarakat tenyésztettek ki. Nem az ékszerekkel vakították egymást a hölgyek, hanem azzal, akinek milyen madarai vannak. Aztán, amikor beütött a krach, akkor persze ezek a röpdék szétestek, és a madarak kiszabadultak, és aztán elkövetkezett az, amit most látunk. Nagyon meglep valószínűleg sokakat az is, hogyha azt mondom, hogy nyugdíj volt szokásban. Tehát 40 éves korban ebben a birodalomban az emberek nyugdíjba mehettek. Úgymond a nap vendégei voltak. És onnantól kezdve nem kellett dolgozhatod, de nem volt muszáj neki. Hanem akkor a kettelésének vagy egyéb tudományos kísérleteknek szentelte magát. De persze azok az emberek, akik nagyon komoly tudással és tapasztalattal rendelkeztek, soha nem engedték maguknak ezt a luxust, hanem ők mindig mondhatni az utolsó lehetőkig dolgoztak. A vallás terén nagyon fejlett vallási életük volt, egyszerű volt ez a vallás, de teljesen összeintegrálódott a mindennapokkal, úgy, ahogy a papság is. A tudomány és a technológia, meg a művészetek is ilyen magas fokra jutottak, habár az nem olyan értelemben volt magas fokú, mint a mostani világ, mint ahogy a gépeik és a technológiájuk is. Sokkal darabosabb volt, sokkal kevésbé volt kifinomult, mint amilyen a miénk most, de tökéletesen megfelelt annak a célnak, amire kitalálták, és megbízhatóan működött. hogy szemléltessem azt, hogy mégis miről lehetett szó azzal a aranykapuk városáról. A könyvben található egy alaprajza ennek a városnak. Ugye, vegyék észre a méreteket. 12 mérföldes, 10 mérföldes téglalapra épült ez a város. Az ugyan 22x18 kilométer körülbelül. Hát Budapest ez valahol ezen a méretben van. Tehát ez az aranykapuk városa, ez nagyjából olyan akkora lehetett, mint Budapest. Csak majd mindjárt mondom, hogy kicsit szebben volt megépítve. Ez a keresztmetszet, hogyha mondjuk itt keresztül elvárnánk, az itt látszik. Az egész fönt körülbelül 1000 méter magasságban volt egy tó, ahonnan vízvezetéket építettek a föld alatt, ami a város közepén az uralkodó palotájának a keresztjében tört fel. És ezek a két vonal, meg a körök, ezek csatornákat jelentenek. És amikor följött a víz, akkor ezeken a csatornákon, illetve ezeken a körökön, ezek mind vízesések. Sorozatosan túlfolytak ezen a csatornán, és vízesés formájában akkor ezeken folytak a következő szintre. Tehát az egész város ilyen koncentrikus körökben körbevette a víz, ami persze minden át lehetett tudni hidakon. A központi részen itt volt az uralkodó palotája, itt volt egy lóversenypálya, és, nem bocsánat, ez volt a lóversenypálya. Itt voltak a magas méltóságoknak a villái, házai, de egyébként az egész nem valami nomor negyed volt, hanem ilyen ligetes részbe épült az egész város. Aki jár Stockholmba, neki azt mondom, hogy nagyjából olyan, mint Stockholmnak a nem központja, hanem egy kijelölő kerületei, akkor nagyjából sejtőből néztek ki. Nem volt sűrűn beépítve. És aztán ahogy haladtunk hátra, vagy lefelé, kifelé ezeken a körökön, úgy egyre kevésbé tehetős népek lakták ezt a város, és itt voltak a mondom, a legszegényebb réteg, sőt, hát még azon túl is a tenger felé is laktak még sokan mások is, látom már a város határain kívül volt. Miért érdekes ez? Hát egyrészt a méretek miatt, meg a tervezésnek a ugye mostani város tervezés is megálltam, hogyha így néz neki, nem pedig úgy, ahogy sikerül. De csak gondoljanak bele, hogy milyen vízvezetéket kellett ott építeni, mert mondjuk 1000 méter magasról, hát ez azt hiszem olyan talán 300 láb magas, tehát ez kb. 100 méter magas volt a domb tetője, ahová ez az egész város épült. Tehát kb. 900 méteres szintkülönbség van a között, hogy a víz honnan jött és hová ért. Azért elég tisztességes csatornát kellett itt építeni, meg elzáró csapokat ahhoz, hogy ezt a vízmonást elviseljük. De tökéletesen működik a rekordok szerint. Pár szó még erről a Tolték Birodalomról. Nem pár szó, még több szót fogunk ejteni róla. Mert igen, hát ez volt az első fénykora, de hát szükségképpen elkövetkezett a hanyatlás is. Mégpedig abból azokból, hogy az emberek elkezdtek többet akarni, mint amennyire igazából szükségük volt. Tehát elkezdtek jelenteni a luxus igények. És ezzel párhuzamosan beütött a szokott szindróma, hogy az uralkodó réteg, az kezdte elhanyagolni a kötelezettségeit. Lepasszolt az alacsonyabb rangúaknak, hogy majd ők intézzék, én nem akarok ezzel fáradni. Akik viszont saját előjogaikra, saját haszonszerzésre kezdték használni ezeket az így szerzett jogokat, vagy megbízatásokat, és hát olyan emberek kerültek vezető pozícióba, meg kaptak oktatási lehetőségeket, akiknek nem kellett volna, csak ők tudtak mondjuk fizetni, vagy valamilyen előnyhöz juttatni azt, aki erről döntött. Ezzel párhuzamosan indult aztán az, hogy elzűlött a vallásos érzület, és elterjedt az önképimádat. Az emberek elkezdtek aranyból készült képmásokat állítani a templomokban, és azt imádták, a saját képmásaikat, vagy azt imádtatták a házuk népével. És hogy mindezt még lehessen tovább fokozni, elkezdtek visszaélni a akkor még sokkal jelentősebb mértékben meglevő pszichikus képességekkel, ami alatt azt értem, hogy ha valaki ilyen képességekkel bír, akkor a természet rejtett erőit tudja irányítani. Manapság nagy divatja van azoknak a filmeknek, amik ezt mutatják, X-Men és társai. Hát akkoriban ez tömeges jelenség volt, csak éppen saját céljaikra használták az emberek. És rohamosan terjedt a boszorkányság. Végül aztán, ahogy az már lenni szokott, ugye elindult a versengés, hogy kinek van nagyobb hatalma. Tehát az abból sose elég, mint tudjuk, úgyhogy a végén kitörtek a polgárháborúk, és hát ilyen szörnyű boszorkánysággal segített háborúk következtében végül is elűzték a császárt, és hát a birodalom széthullott, illetve szétzűlött az egész. Hát ezt nem lehetett hagyni, mert ugye valahol a mennyei hierarchiának az a célja, hogy az emberiség fejlődjön. És ez nem igazán volt a fejlődés iránya, hogy az emberek ilyen irányba kezdtek elmenni. Úgyhogy ekkor bekövetkezett az, amiről beszéltem, hogy beavatkozott. Külső beavatkozással leradiozták az egész atlantici civilizációt, akiknek ez a dolga, és akiknek ez módjában áll. Ez körülbelül 800 ezer évvel ezelőtt volt. Ez volt az első nagy katasztrófa, ami romba döntötte és szétszabdalta Atlantiszt. Most ugye szemléltesen, hogy mi történt itt, hát most nem tudom mennyire látható, sajnos elég szerencsétlenül. De a színeket úgy értem, hogy elég nehéz látni. Ez a rózsaszínes pirosás, ez az Atlantisz területei. Ezek a zöld színűek, ezek a lemúriai kontinensnek a maradványai. Térkép úgy 1 millió évvel ezelőtti állapotot mutat. És hát a fehér vagy színezetlen részek azok pedig azt mutatják, hogy most hogy néz ki a szárazföld, milyen konstellációban van. Tehát ez volt a katasztrófa előtt, és ez lett utána. Én most oda-vissza kapcsolok egy kicsit, hogy föl tudják mérni, hogy micsoda pusztítás lett, vagy mikor a felfordulás lehetett itt. Ugye a legnagyobb változásokat itt láthatjuk. Egyetlenül szárazföld volt, illetve Közép-Ázsiában. Hát ahol lesújtott a bárd, az ugye ezen a területen volt leginkább. Apropó, ott van valahol, itt van az aranykapitáros, ott van belőle. Ott volt. Illetve van most is biztos a víz alatt, csak hát már szétment. Hát, igen. Szóval tabula rasa, de hát teltek múltak az évtízezrek, feltámadt újra az atlantiszi birodalom, az emberek ismét megteremtették maguknak, amit kellett, ismét elkezdtek városokat építeni, és végül újra feltámadt, újra élett a birodalom. És Észak- és Dél-Amerika felé terjeszkedve virágzó kultúrák és kisebb birodalmak egész sora született végül létre. A régi inka és maja birodalmak ezeknek a halvány diszfényei, visszatükröződései voltak. Hogy mégis mi volt a jellemzője, mik voltak akkoriban? Léghajók és hadihajók voltak ezek, vízen is, meg levegőben is tudtak közlekedni. Mármint nem ugyanaz, de vízen is, meg levegőben is voltak ilyen járművek. A léghajók alatt nem azt értem, nem úgy működtek, mint manapság. Tehát nem az, hogy felhajtó erő fölviszi, hanem másfajta hajtásuk volt. De végeredményben inkább mondhatjuk azt, hogy lassú járatú repülőgépek voltak, de hatalmasak. De ismertek és be is vetettek egymás ellen a háborúk során mérges gázokat, alkalmaztak robbanóanyagokat, és mindennek érdekében az alkimiát nagyon előszeretettel és elterjedten használták. Akkor használtak, készítettek olyan fémötvözeteket is, amiket azóta a feledés homálya borít, lehet, hogy majd újra kitaláljuk őket, lehet, hogy nem, de sok minden olyan volt akkoriban, amit tudtak és használtak az emberek, aminek ma már nyoma sincsen. De hát erről a bevezetőben már szóltam. Ami még említésre érdemes ebből az időszakból, kb. 400 ezer évvel ezelőtt egy beavatott csoport kivándorolt az ősi, a későbbi Egyiptom földjére, és nekik azért lesznek még majd, tehát az ő nyomukat fogjuk látni. És hát teltek múltak az év tízezrek, százezrek, körülbelül 220 ezerre a fekete művészet, ugye boszorkányság, az megint olyan szintre eljutott, hogy ezt meg így nem lehetett hagyni. Hát ugyanott tartottak, mint 800 ezer évvel ezelőtt. De időközben 210 ezer körül, ugye 400 ezertől 210 ezerig megalapozták a birodalmat, és 210 ezerben ez a akkor kivándorolt közösség megalapította az első isteni dinasztiát, és innentől kezdve létezik, vagy beszélhetünk az egyiptomi birodalomról. A nagy piramis pedig kb. 200 ezer évvel ezelőtt épült. Most ez megint csak nem vág egybe azzal, amit a tudomány mond persze, de nem az egyetlen eset ez. És hát még a fekete művészetnek a visszavetése érdekében, aztán 200 ezer körül ismét lesújtott a hóhérbárd, és megtörtént a második nagy katasztrófa, ami után Atlantisból már csak két sziget maradt. Ez volt, de itt figyeljék, ez a központi része a birodalomnak, és ez lett. És ez a két sziget, az egykori Atlantisból. Persze ezen a kontinensen azóta szétrajzottak, tehát itt is, ahogy szó volt róla, megalapítottak nagyon sok később, hosszú ideig még működő birodalmat, de ott azért elég nagy pusztítás történt a központi része. Ami még megint csak figyelemre méltó, az az, hogy talán észrevették, talán nem, a Szahara helyén megjelent a tenger. Tehát a Szahara akkor tenger volt. Ugye ott egy nagyobb, kisebb darabja volt víz alatt, és itt bizony még Egyiptom is víz alá került, egy része legalábbis. De hát megint csak feltámadt, ugye az emberi leleményesség és küzdő szellem az azért mindig ott van. Bekövetkezett a harmadik felvirágzása Atlantisnak, ez kb. 100 ezer éven át tartott, a második nagy katasztrófát követően, ekkortól datálható, hogy elkezdtek pénzt használni, a mai értelemben vett pénzt, ami akkor még csak lyukasztott bőr, karikák voltak meg bármi, de elismerték fizetőeszközként. Lényegében pénz volt. És végletekig fényűző életet éltek, legalábbis a módosabb rétegek. De hát ahogy gondolhatná az ember, a fekete művészet ismét csak erőre kapott. És 100 ezerben végül aztán kb. 100 ezer évvel ezelőtt egy nagy fekete mágus, nagyon nagy hatalmú fekete mágus egyesítette ezeket a boszorkánysággal megfűszerezett seregeket, legyőzte és megölte a fehér császárt, és maga lépett a trónra. Persze, hát a hierarchia ezt nem hagyta annyiban, hanem leradírozták őt is, meg a seregeit is a színről, de a befolyását már nem lehetett kitörölni az emberek fejéből, és nem sokkal azután, hogy őt eltüntették a színről, megint csak elkezdett emelkedni ez a boszorkányságnak a csillaga. Így aztán 75.025-ben egy óriási katasztrófával ismét eltörölte az atlantiszi civilizációt, az a mennyei hierarchia, és ez teljesen átformálta a Föld felszínét is. Figyeljék meg a térképeket. Ilyen volt, ugye 80 ezer évvel ezelőtt körülbelül, és hát ez maradt. És még egy nagyon fontos, ami későbbiekben fontos lehet, megfigyelték talán, hogy az a Gobi-tenger, ami az első katasztrófa után sokkal nagyobb volt, most ebben az állapotban volt, és összement. Ez volt a Gobi-tenger, aminek most a sivatag van megint csak a helyén. És hát a Szahara továbbra is víz alatt van. Sőt, még növelte is a víz a területét, mert hogy Egyiptom is víz alá került most már. És hát a nagy Atlantisból ennyi van, Poszeidon is szigete. 75.025-öt írunk. És azután ebben az időszakban rövid időre ugyan, de Egyiptom is víz alá került, de újra hamarosan benépesült, és ekkortól számítjuk a második isteni dinasztiát, aminek a leírásai Manétó írásaira hivatkozó ősi forrásokban, nagyon régi egyiptomi forrásokban megtalálhatók. Ők építették a karnaki templomot ebben az időben, ez a második isteni dinasztia, és más ősi egyiptomi építményeket is. Néhány képet mutatnék arról, hogy mégis mit tudtak ezek. Hát okkult források meg elképzelések szerint valahogy így nézhetett ki a karnaki templom akkoriban, mikor megépítették. Mára ennyi maradt belőle. Persze, ugye 75 ezer évvel ezelőttről beszélünk, vagy 70 ezer évvel ezelőttről. Itt még néhány képet mutatok róla, hogy most milyen, de azt gondolom nem kell hangsúlyozni, hogy azért ezt nem ők építették. Tehát 70 ezer évig nem állt ez, hanem ezt a későbbi korok tették hozzá, de azért azt feltételezhetjük róluk, hogy nem forgatták fel gyökerestül az egészet úgy, ahogy az régen volt, és nem radíoztak, hogy mindent úgy, mint mi szoktunk manapság, hanem tisztelték azt, ami korábban volt. Tehát valahogy így festhetett ez a hatalmas építmény. Tehát azért tudtak néhány dolgot már ezek az emberek. Teltek persze az évtizedek, évszázadok, és hát végleg leáldozott Atlantis csillaga. Egészen 9564-ig még ez a Poszeidonis szigete, azért ez ugyan kicsi szigetnek látszik, de ha visszatekerünk és megnézik a méreteit, azért ugye látják, hogy ott nagyon nyugodt Európa. Tehát azért ez még egy hatalmas ország volt és egy nagyon nagy hatalmú birodalom, aki a hatalmát az egész földközi tenger mellékére és Afrika nyugati partvidékére is kiterjesztette. Egyedül Egyiptommal nem tudtak mit kezdeni, mert az túl erős volt neki. Meg aztán később majd a görögök elődeivel, de az már egy későbbi történet. És végül aztán 9564-ben, hát mert ők is nagyon rossz fiúk kezdtek már lenni a vége felé, így aztán 9564-ben egy újabb nagy katasztrófa a hullámsírba vitte Poszeidóniszt is, és ezzel Atlantis utolsó maradványai is víz alá kerültek, úgyhogy mostanra már csak találgatni lehet, hogy mi is volt, meg hogy is volt, vagy az okkult forrásokat nézegetni, hogyha az valakinek elegendő bizonyíték. Ezt egyébként, hogy ez megint csak nem kitaláció, ezt az eseményt a British Múzeumban őrzött Troano kézirat elég jól leírja. Ez egy 3500 évvel ezelőtt készült irat, és 8000, benne van, 8100, benne van a pontos évszám, 8100 évvel, 8000 évvel ezelőtt történt, és nagyon részletesen, érzékletesen leírja az egész Poszeidonis pusztulását. Persze nem így hívják a leírásban, de arról van szó. Benne van a leírás a könyvben majd, hogyha elolvassák. Fordítása, úgy értem. Hát ez volt a Tolték faj és a nagy atlantiszi birodalom. De hát persze addig, míg ők vitték a prímet, azért voltak más fajok és más népek is a világ térképén. Azokról is néhány szót akarok mondani, de csak futólag. A lényeges dolgokat kiemelve belőlük, mert a Toltékhoz hasonló nagy birodalomalkotó nép és civilizáció nem volt Atlantiszon még egy. A negyedik alfaj az úgynevezett turáni alfaj volt. Ők a mostani kínaiaknak a nagy része, pontosabban a Kína belső területein élő népek, azok turáni eredetűek. Kb. 800 ezer és 200 ezer között Észak-Afrika és közép-ázsiai területeket is magukénak tudták. Aztán később keletebbre vándoroltak, és végül ott találjuk őket ma is. Atlantiszon nem volt jelentős szerepük vagy alkotásuk, amit érdemes megjegyezni, az, hogy egy nagyon vad, felforgató és esztelen kísérleteket, társadalmi kísérleteket folytató nép voltak. És az az érdekesség, amit megfigyelhetünk mondjuk a kínai kultúrában, vagy a kínai embereknek a mentalitásában, az a hihetetlen és megérthetetlen tekintélytisztelet, az ezekre az időkre datálható vissza nagy valószínűséggel. Hát olyan ostobaságokat csináltak a vezetőik ennek a népnek, hogy iszonyatos káoszt csináltak vele. A végén ennek a visszaütése az, hogy az emberek azt mondták, hogy minden jobb, mint ez. A legostobább, a legvéresebb kezű központi hatalom is ezerszer jobb, mint amit azok az őrültek akkoriban csináltak. Néhány ötletük az szintén szerepel a könyvben, hogy miket csináltak, hát hajmeresztő tényleg, amit a családdal, meg gyerekekkel, meg az államrenddel csináltak. Most erre nem akarok kitérni. Érdekességek. Lényeg, hogy Atlantison igazából, hát nem meglepően, hogyha így álltak a dolgokhoz, akkor nem volt jelentős szerepük vagy alkotásuk. A turáni alfaj az, amelyik a régi káldeai birodalomnak a államalkotó népe. Ez nem az a káldeai birodalom, amiről a mi történeti írásunkunk kb. 600 körül beszél, hanem ez kb. 30 ezer évvel ezelőttre datálható. Ez az ő kultúrájuk csúcsa volt. Ez egy igen magas szinten szervezett államrendszer volt, a vallásuk nagyon fejlett volt, és ők vitték tökélyre az asztrológiát is. Annál magasabb szinte soha nem jutott azóta se az asztrológia, de tényleg tudományos szinten művelték, és az élet minden percét, minden mozzanatát hozzárendelték, és működött. Végül aztán ilyen barbár támadások, hasonlóan Rómához őket is elsöpörték a színről, és a rómiaikon, meg hát a népesség maradványaival a későbbi akkád alfaj a babiloniai birodalmat építette fel. Nagyon érdekes és részletes leírás van egyébként a káldai, az ősi káldai birodalomról is a könyvben. Hát azt se gondolná az ember, hogy 30 ezer évvel ezelőtt ilyeneket tudta. Az ötödik alfaj, ez az ős sémita, ezek a mai zsidók távoli ősei. Nagyon sokat nem nagyon akarok mondani róluk. Igazából az egyetlen lényeges momentum, amivel kapcsolatban megemlítendő az, hogy egy szabályszerűség alapján ez volt az az alfaj, amiből végül az ötödik faj kinőtt. Ugye van egy ilyen szabály, hogy mindegyik faj az őt megelőző fajnak azon számú alfajából nőtt ki, amilyen ő maga. Úgy de bonyolultan magyaráztam. Szóval a harmadik, mondjuk a harmadikra ez nem igaz, de a negyedik alfaj, ötödik, negyedik faj ötödik alfajából nőtt ki az ötödik főfaj, és az ötödik fajnak a hatodik alfajából fog a hatodik alfaj kinőni, hatodik faj kinőni. A harmadikra ez nem volt igaz, mert ott ez a minta még nem érvényesülhetett, mert nem volt elég fejlett az az alfaj, ahonnan a negyediknek ki kellett volna lépnie. No, tehát ők voltak végül is a kilépési pont az ötödik faj számára. Pár szót az akkádokról, ők a mai baszkok elődei. Ők is láthatóan, hogy 800 ezer évvel ezelőtt már elindultak a saját hódító útjukra. Amit még ilyen nagyon jelentős és hosszú ideig tartó birodalmuk nekik se volt. Amit még érdemes megjegyezni róluk az, hogy kb. 100 ezer évvel ezelőtt egy az akkádokból származó beavatott közösség építette Stonehenge-et. És akkor az egy templom volt, és nem azért ilyen faragatlan, durva kőtömbökből van építve, mert már nem tudtak jobbat, hanem ez is egyfajta tiltakozás volt, vagy visszaütés, amiért ők elhagyták az atlantiszi birodalmat. Mert beavatottak lévén elegük volt abból, hogy önkép imádat meg a túlhajszolt pompa, hanem vissza akartak térni a természetes gyökerekkel és a valódi valláshoz. A hetedik alfaj, ők voltak a mongolok, nagyjából a mai japánok az ő leszármazottaik. A turániak leszármazottai valahol ők, egy bizonyos értelemben, és hát Kelet-Szibériából indultak útjuknak. Amit érdemes még megjegyezni róluk, hogy mi ebből a fajból származunk. Hát mi nem, ha úgy tetszik, nem ötödik fajos emberek vagyunk, bár amikor ide bejöttek az egykori magyarok, akik végül is a mongol eredetűek voltak, akkor itt azt tudjuk, hogy a történelem az elég kell jelentősen összekeverte itt a népet, tehát mi magyarok ugyan a negyedik fajból származunk egy bizonyos részben, de oly mértékben keveredtünk az ötödik faj embereinek a vérével, ha úgy tetszik, ha mondhatjuk ezt a kellemetlen kifejezést, hogy mondhatni, hogy az évszázados évtizedek során már inkább a ötödik fajhoz állunk közelebb. De azért megvannak a jegyei, ez ne tavarjunk. Másik irány pedig a malájok, akik szintén ebből a alfajból nőttek ki, csak ők nem a ötödik faj embereivel keveredtek a történelem során, hanem azon a dél-kelet-ázsiai részen még az egykori lemúriai fajnak a maradványaival, és ennek tudható be az a jellegzetes sötétbőr és jellegzetes arcvonások. Tehát akárhogy is nézzük, mi magyarok, malájok, meg japánok, szegről végül rokonok vagyunk, akármilyen hihetetlennek is hangzik. És akkor elérkeztünk a ötödik fajhoz, amit indo-európainak is szoktak nevezni a néprajztudósok. Ez is egy több sorozatból álló, egy több darabból álló diasorozat lesz. Ennek a kezdeteit körülbelül 80 000 évvel ezelőttre lehet tenni. Egy 9000 fős csoport volt az, aki Suttyomban, Atlantis keleti partjain hajóra szállt. És azért mondom, hogy Suttyomban, mert nagyon barátságtalanul viseltetett a Poszeidónisz császára az ilyen dolgok iránt, hogy kivándorolnak emberek, mert hát fogytak az alapvalók, és így fogyott a gazdagság is, úgyhogy hát tényleg Suttyiba kellett meglógni, mai szóval mondva. De sikerült nekik, és Ázsia felé vették az útjukat. Aztán több ezer éven keresztül és rengeteg viszontagságon keresztül vándoroltak. Nagyobb részük időközben hátra maradt Arábiában és Kis-Ázsiában, őket aztán később érdekes keveredésekben látjuk viszont, és a mai zsidók tulajdonképpen ebből a hátra maradt részből származnak. Egy kis csoport aztán eljutott egészen a Himalája északi részénél a Gobi tenger partjáig, és ott telepedtek le. A feladat döntően az volt, mert ők tudták, hogy mi készül, ugye 79.797-ben indultak útnak, akkor lógtak meg Atlantisról, és a nagy katasztrófa az 75.025-ben következett be. Tehát a feladat az volt, és ezt nagyon jól tudták a vezetői, addig arra a helyre oda kell érni, ahol biztonságosan átvészelhetik azt a nagy kalamajkát, ami várható. Ez sikerült egy kisebb részüknek, a nagyobb rész az, mint mondtam, elfogyott út közben, különböző okoknál fogva. De egy kisebb részük eljutott arra a pontra, ami többé-kevésbé a kataklizma megkímélt. És ott érte őket 75.025-ben ez a hatalmas felfordulás. De még ott is alig 300-an érték ezt túl. Hát ez a 300 ember volt az tulajdonképpen az egész ötödik faj civilizációjának a magjának bizonyít. Belőlük formálták ki, aztán a jelenleg elterjedt öt alfaj. A hindú, az arab, az iráni, a kelta és a teuton alfajok. Ezek közül gondolom a legtöbb azért ismerős név már. De valahol a eredete mindegyiknek ugyanaz. És ezeknek a sajátosságai nagyon jól megfigyelhetők a későbbi civilizációikban is. Megint egy kicsit a térképre vessünk pillantást. Itt van az ötödik faj bölcső. Ez, hogyha visszapörgetnénk és a térképeket néznénk a kataklizma előtt és után, akkor látnánk, hogy nagyjából ez a pont az, ami helyben maradt. Ez ugye a 85. szélességi fokon és a durván a 40. az északi szélesség 40. fokán található. Ott volt akkoriban a Gobi-tengernek az a része, amiből maradt is valami. Hát nézzük akkor sorba ezeket a alfajokat, amik az ötödik fajnak a részei voltak. Az első, a hindu alfaj, ő az alapfaj. Ebből nőtt ki a többi aztán. Ezek a mai világos bőrű indiaiak. Azért mondom, világos bőrűek, mert ugye Indiában, ha elmegy az ember, akkor a többségében sötét bőrűeket lát, de ez már a jóval későbbi keveredés. És akkor, amiről most beszélünk, ez az időszak, akkor még nem is Indiában voltak, hanem fönt ott a Gobi tenger partján, a Himalájától északra. És csak jóval később, majd rátérünk, hogy mikor, vették az útjukat India felé. Itt épült meg, ott a jelzett helyen, durván a híd városa, és ez volt a birodalom, a hindu birodalom fővárosa a Gobi-tenger déli partján. Ez kb. 1000 évig épült, és a híradások szerint az épület méretei messze meghaladták azokat, amiket Egyiptomban lehet látni. Csak sokkal szebbek, díszesebbek és kecsesebbek voltak. Az egésznek a vallási központja az a szárazfölddel nem messze egy szigeten, a úgynevezett Fehér szigeten volt. Ez egy domb volt ezen a szigeten, és az egészet templomok borították. És a várost úgy építették meg, hogy az összes sugárút az ebbe az irányba, erre a szigetre nézett. Tehát a város legtávolabbi portjáról is arra a csodálatos templom együttesre esett a szemlélőknek a tekintete. Elég hosszú leírás van róla a könyvben, tényleg lélegzetelállító lehetett. Maga az építése, de a látvány is. Egyébként ez a Fehér sziget az, amit ma Sambalának hívunk, aki ismerős. És ez ma is létezik, csak persze kellően el van rejtve. Nem igazán lehet látni Google-lel sem. Tehát 60 ezertől kezdve ez a kis csoport, aki ott ugye az a 300 ember, azok ott elkezdtek terjeszkedni, és kb. 60 ezertől kezdve ez a csoport létszámban és képességeinek betudhatóan kiterjesztette uralmát az egész távol-keletre, dél-kelet-ázsiára, a csendes-óceáni szigetekre, sőt még Ausztráliára is. Hát ugye el lehet képzelni, hogy mekkora birodalom volt. Annyit lehet tudni róla, hogy általános volt az írni-olvasni tudás, közbizalom és a becsület az a legdrágább dolog volt. Tehát tényleg ők komolyan gondolták, legalábbis a birodalom alkotó nép, ezek a hinduk, hogy a nemesség kötelez. Kellően távolságtartóak voltak a meghódított népekkel, mert azokról, turániakról, meg a más népekről ezt azért nem lehetett annyira elmondani. De mégsem elnyomóként bántak velük. Csak egyszerűen nem engedték közel magukhoz, vagy a döntésekhez közel őket. Kereskedőknek beváltak, mit tudom én, de észni kellett lenni velük, ez volt a véleményük. Az élet akkoriban a híradások szerint nagyon könnyed és boldog volt, és mindennapos tevékenység volt, tánc, meg az ünnepségek. Aztán körülbelül 40 ezer évvel ezelőtt a hídvárosa közeléből egy időközben persze folyt a többi alfajnak a kitenyésztése is rossz szóval, de tulajdonképpen erről van szó. Mert ezek az alfajok úgy születtek, hogy a hídvárosa, mint főváros környékén, tágabb környezetében ilyen eldugott völgyekre letettek kolóniákat, akiknek ez volt a dolga, és azokat ott megfelelő, mondjuk úgy, hogy kiképzésnek vetették alá. És mindegyiknek volt egy meghatározó célja, hogy milyen jellemzőket kell abban az alfajban kifejleszteni, és akiknek ez volt a dolga, azok ezzel működtek. És 40 ezer évvel ezelőtt jött el annak az ideje, hogy a második alfaj, aki első volt a kirajzók sorában, 250 ezer fős csoporttal nekiindult Arábiába, egész Ázsián keresztül. Sikerült is nekik, és hát egész nagy birodalmat építettek. Egész Észak-Afrika, sőt még egy ideig Egyiptom is az ő birtokuk volt. Fénykorukban a nagy algériai szigetet és az egész keleti partvidéket egészen Dél-Afrikáig ők uralták. Ugye maguk elé tudják képzelni a térképet, azért ez elég tisztességes méretű birodalom lett, nem is tudom, hogy tudták ezt így kormányozni, de sikerült. Viszont eléggé nagy felfordulás volt. Tehát ez a birodalom, ez vérben született is, vérben pusztult el, mondhatjuk így. Állandó harcok közepette létezett. Aztán 30 ezer évvel ezelőtt egy újabb csoport, ők már kb. 300 ezeres csoport volt, ők is elindultak a hídvárosát övező hegyek közül Arábia felé, mert hogy hát addigra ez az arab birodalom bizony már nagyon roskadozott. A fejlett fegyverzetüknek és a fegyelmüknek betudhatóan elég könnyen leigázták útközben azokat, akik megtámadták őket, meg sokat áskálódtak. Tehát nem volt könnyű az útjuk korán sem, de eléggé rátermettek voltak, úgyhogy keresztül verekedték magukat az ellenséges népeken, meg rabló törzseken, és aztán sikeresen el is érték a végcéljukat, és néhány száz év alatt egy nagyon komoly birodalmat építettek ki, nyugalmat teremtettek, és egy virágzó kultúrát ott a rabló törzsek közepette. Nem tettek kísérletet, hogy a hegyi rabló törzseket azt az uralmuk alá hajtsák, csak arra koncentráltak, hogy megfelelő erődrendszer kiépítésével, hogy távol tartsák őket a birodalom szívétől. Egészen kb. 2200-ig időszámításunk előtt, amikor egy nagy mongol dúlás következett, egészen addig ez a birodalom fennállt, és harmonikus fejlődést biztosította benne élőknek. Nagyszerű építészeti maradványai mindig ott vannak, és felfedezésre válnak valahol a sivatag homokjában. A negyedik kelta alfaj, hát ugye a keltákról gondolom a legtöbben hallottunk már. Ők, az ő leszármazottaik, a mai görögök, észak-olaszok, írek, de sok más népben is jelen vannak legalább részben. Ők körülbelül 20 000-ben indultak el a Kaukázus felé, és miután odaértek, kb. 2000 év kellett ahhoz, hogy egész Kaukázust, Kis-Ázsiát és hamarosan az egész Földközi-tenger medencéjét ők uralják. Ők az első hullám, aki odaért, azok a történelem előtti görögök voltak, nem azok, akikről mi tudunk, mint a régi görögök címszó alatt, hanem még az ő ősapáik, és ők voltak azok, akik azt a akkor még nagyon erős Poszeidonis birodalmát ezt térdre kényszerítették. Ugyannyira, hogy az ő velük történt összecsapás következtében pusztult el Poszeidonis flottája, de a hadserege is. És végül a császáruknak szégyenszemre áruhában kereskedelmi hajón kellett visszatérni a birodalmába. Az ő késői leszármazottaik voltak aztán azok, akikről Trója és a kréta minoszi kultúra nyomán lehet valami fogalmi. És őróluk Plátónnak a írása, a Timeusz, igen, Timeusz című írása tesz említést erről az eseményről, erről az összecsapásról, az egykori Poszeidonis császárnak a flottája és az ő hadseregük, illetve a hajóhaduk, a Pelaszbok hajóhada között. Hát nem akarom tovább részletezni, mert nagyon megy az idő. A lényeg ebből az, hogy az ő csúcspontjuk ennek a népnek és ennek a kultúrának a csúcspontja a római birodalom volt. Ezt valamennyien ismerjük, erről sokat azt gondolom nem kell mondani, de hogy egy kicsit pihentessem a szemüket, és hogy egy kicsit talán jobban el lehessen képzelni, hogy milyenek lehettek, vagy mit tudhattak ezek az emberek. Hát nézzük kis képet is néhányat. Egy elsőként nézzünk meg egy képet a minoszi templom maradványairól a Kososzi palotában, Krétán. Ez úgy körülbelül, talán 10 000 évvel ezelőtt virágzott meg a kultúra. Akkor volt a csúcspontján. Hát ezek a romok azért nem 10 000 évvel ezelőttről származnak, mert azért volt néhány földrengés, meg mi egymás. De hát a későbbi dekadens korszakból is ilyenek maradtak vissza, akkor azért lehet gondolni, hogy milyen lehetett a fénykorában. Egy kép Trója falainak maradványáról, a trójai háború idejéből a régészek szerint. Ezt így a okkult források ezt nem részletezik, nem mondják meg, hogy hol volt Trója, meg hogy ez volt-e. De valószínűleg igen, hiszen az nem volt olyan nagyon régen, hát az időszámításunk előtt 1200-ra teszik trójai háború idejét a történészek. A helye az ugye, valahol itt van, amennyire lehet látni távolabbról. Tehát ez sem kitaláció, és az a nép sem kitaláció, aki azt a háborút megvívta. És még egy személyes élményem miatt még ide tettem egy képet. Rómának és Athénnak az építészeti remekeit valamennyien ismerjük már, legalább képről. De nekem volt szerencsém Berlinben személyesen a saját szememmel is megnézni a Pergamon múzeumot, és nekem személyes élményem, örök élményem marad az, amit ott láttam, és azért raktam ide, talán önökre is némi hatást gyakorol, és ha ott járnak, akkor megnézik ezt a múzeumot. Hát ez egy apró földközi tengeri kis királyság volt. Semmi valami nagyság, tehát azokra a birodalmakra, amikről most mi beszélünk, hát a közelében jött. És mégis ilyen volt. Tehát ez a pici királyságnak ez volt a fővárosa. Ez a rekonstruált látképe. És ami itt középen van, az így van rekonstruálva a múzeumnak. Nem tudom önök, hogy vannak vele, de engem lenyűgöznek ezek a építészeti maradványok. Tehát azért ők sem voltak akárkik, az azért látszik. De menjünk tovább. Lassan elérkezünk a mostani korhoz, pontosabban ahhoz a néphez, aki most mondjuk úgy, hogy a fejlődésnek a leginkább az előfutára. És ez, vagy a legfiatalabb, talán ezt mondhatnánk inkább, ez a teuton alfaj. Ők is a keltákkal egy időben indultak meg onnan a Gobi tenger környékéről, kb. 20 ezer évvel ezelőtt, csak ők más útvonalon és más céllal, ők nem a földközi tengerhez és Kaukázushoz igyekeztek, hanem Európa felé. Bizony nem volt könnyű dolguk akkoriban Ázsián keresztül vágni, és hát Európa abban az időben még nagyon nem úgy nézett ki, mint most. Úgyhogy a mocsarakon történt keresztülvándorlás az nagyon nagy pusztítást okozott a köreikben a malária és egyéb betegségek miatt. És közben volt egy nagy katasztrófa is, ugye 9564-ben. Tehát mindezt túlélték, és aztán a mai Krakkó környékén telepedtek le, ott el voltak néhány száz évig, vagy ezerig, nem is tudom. Mert meg kellett várniuk, hogy a mocsarak, ugye Közép-Európa, meg Nyugat-Európa, akkoriban még uralkodó mocsarai, azok hát egy kicsit kiszáradjanak, és ember számára lakható vidékké váljon az a rész Európában. Tehát ott letelepedtek és elvoltak egy darabig. De amikor eljött az idő, akkor sorozatosan több hullámban kezdték szétoszlani Európában. Elsőként észak-kelet felé mentek egy csoport, őbelőlük lettek az oroszok. Aztán elindult egy utánuk dél felé, ők lettek a szerbek, a horvátok és a bosnyákok, akiket ma így ismerünk. Nyugat és észak felé azok, akikből mostanra a poroszok és a lettek lettek. De szép volt. És nyugat felé pedig a germánok, a gótok és a mai skandinávok. Ezek a skandinávok aztán később Normandiában, a gótok pedig Dél-Európában hódítottak. Ez már azért a írott történelemből is elég jól ismert. Észak-Amerika, Ausztrália és Dél-Afrika feletti teuton dominanciát, azt elég jól tudjuk a történelemből, az utolsó 200-300 év történelméből. Sőt, hát azt is tudjuk, hogy a brit birodalomnak India is része volt, tehát akár azt is mondhatjuk, hogy az egykori ős szülőjét is a teuton faj az uralma alá hajtotta, mert hát a hindu, azt majd most még fogjuk látni talán, hogy az első, a gyökérfaj, akiből az összes további kiágazott, azok később aztán elindultak India felé. És őket igázta le végül is a brit gyarmat birodalom. És hát a kulturális dominanciájukról pedig az európai történelem kb. Az utolsó 300 éve beszél. Ugye az angol nyelv, az amerikai filmek, nem kell részleteznem. És hát persze mindezek mögött ott volt a pénzügyi, technológiai és katonai dominancia is, hiszen ezzel együtt járt a dolog. Nem tudtam kitérni, az is egy érdekes történet, hogy az a bizonyos alfaj, az első faj, az ötödikből a gyökérfaj, az hogyan jutott el Indiába, az is egy érdekes történet, de arra most nem jutott idő. Nézzük, hogy hogyan tovább, mert jó, most itt tartunk, de mindenkiben felmerül gondolom a kérdés, hogy és akkor mi lesz ezután. milyen irányba fejlődhet még a civilizáció, mert hát most itt tartunk, jó. Ami várható, az az ötödik faj kiteljesedése, hiszen hát 20 000 éve indult el ez az ötödik alfaj, és az egész ötödik faj mindössze 71 000 évet tud maga mögött. Ennél sokkal hosszabb szokott lenni egy fajnak az élettartama. Talán még sok minden van előttünk. És ami várható az, hogy az elme hatalma az kiteljesedik. A mainál sokkal magasabb szintre fog jutni, és ennek az elősegítésére alkalmas időben zsenik sokasága fog megszületni, hogy ezt elősegítse. És az ő segítségükkel a tudományok és a művészetek eddig még nem látott magasságokba fognak feljutni. De ott lesz, mint egy árnyékként az ötödik alfa egy gyengesége is. Pedig az, amit valamennyien jól látunk. Az azonosságok helyett az, hogy a különbségeket hangsúlyozzuk, az állandó versengés, a másik legyőzésére, leigázására, a törekvés, és az, hogy azt gondoljuk, hogy aki okos, és aki tud. Az minden az övé. És hogy a tudás, az az elmebeli tudás, az a minden. Ennek a felsőbbrendűségébe vetett hit, ez az, ami nagyon veszélyes erre a fajra. És az ebből eredő potenciális pusztítás és rombolásnak a kivédésére azt kell, hogy mondjam, hogy számítunk, kell, hogy történjen valami, hiszen látjuk, hogy mifelé halad a világ. Hát ennek a rombolásnak a megoldására, megállítására talán a hatodik alfaj hozhat megoldást, vagy adhat reményt. Ez a még névtelen alfaj, ennek még nem tudjuk, hogy mi lesz a neve, most van születőben szerte a világon. Az utolsó kb. 100 évben már vannak olyan híradások, hogy milyen jellemzői vannak. Külsőre is valamelyest lehet azért, de olyan egységes külső jellemzői, mint mondjuk a turániaknak, vagy a keltáknak nincsen. Ők sokféleképpen fognak kinézni. Ha inkább a jellemző lelki tulajdonságaik alapján lehet felismerni őket. És ezen uralkodó az egységtudat, és az, hogy az azonosságokat hangsúlyozzák a különbözőségek helyett. Ami nagyon megnehezíti a dolgukat, az az, hogy a fejlett idegrendszerük miatt nagyon érzékenyek mindenféle, és az ilyen pszichikus hatásokra is. De ez a nagyon nagy érzékenység egyben nagyon nagy sérülékenységet is jelent. Ezért a sikeres fejlődésükhöz, igazából a kiteljesedésükhöz kifejezetten harmonikus és szeretetteljes környezetre van szükség. Ilyen jellegű gyereket, hogyha valaki egy ilyen képességekkel születik meg, rossz családi környezet az teljesen tönkretesz. Tehát azokból akár pszichopaták is lehetnek. Hogyha eljutunk egyszer abba a világba, ott a hatalom és az erőjele a gyengétség lesz. Ugye, manapság mi van, hogyha valaki gyengéd, elnéző, nagyvonalú, nem gázolja rá azonnal az ellenségét, aki ellenetör, akkor azt hát a nem kellően fejlett emberek a gyengeség jelének tudják be. Ugye most nem egészen így néz ki a világ, de hát eddig még azt hiszem néhány száz évnek el kell tenni, hogy ezt elmondhassuk, talán néhány ezernek is. Ami még érdekes erről, hogy pszichikus képességeik sokkal erősebbek lesznek, mint ami most a ötödik alfajban tapasztalható, ami egyébként talán a leggyengébbek ezek a képességek, mert ugye az elme mindenható. És ehhez az agyalapi mirigy fog sokkal jobban a jelenleginél kifejlődni, és ezzel éber állapotban is képesek lesznek az asztrális síkról befolyásokat fölvenni ezek az emberek. És az ő erősségük abban rejlik, hogy az ötödik faj értelmét a negyedik faj érzelemvilágával, fejlett érzelemvilágával összeházasítva, a bölcsesség lesz az, ami ő jellemzőjük lesz. Ilyen formán talán megmenthetik majd a világunkat, hogyha időben érkeznek. Talán ezt nem tudhatjuk, de elképzelhető, mivel azt tudni lehet, hogy már megjelentek, tehát az előfutáraik egyre növekvő számban jelen vannak a világban. Talán elmondhatjuk, hogy ők lehetnek esetleg azok a csillaggyermekek, meg indigó gyermekek, akikről, hát nem tudom, milyen vagy olyan szinten, de azért sokat lehet olvasni. nyilván meg kell szűrni mindazt, ami azokban az írásokban van az embernek. Végig kell gondolni, hogy abból mi az, amit komolyan kell venni, de nem zörög a haraszt, hogyha az, hogy nem fújja. Tehát valami van ezekben. És hát végül a jövőbeni 6. és 7. fajokról igazából nem tudunk semmit. Csak annyit lehet tudni róluk, hogy ugye az első bevezetőben, ahogy elmondtam, a fejlődés gyorsuló. És egyre meredekebben emelkedik a fejlettségi színvonal. Ha ezt előrevetítjük, és magunk mögé tekintünk, megnézzük, hogy az egyes évek, ahogy az évszázadok, évezredek teltek, mekkora volt a változás a fejlettségben, a kulturális és a birodalmak fejlettségében, a kulturális és művészeti színvonalban. Ha ezt extrapoláljuk, mondjuk 100 000 évre előre, önökre bízom, hogy hova fog eljutni majd mondjuk a 6. faj. A 7. meg már talán nem is nagyon lehet fogalmat alkotni. Annyit írnak a okkult források erről, hogy az általunk olyan nagyra tartott szellemi képességek, amik miatt mi tudósokra meg zsenikre felnézünk, azok összesen nem is lehet egy napon említeni az akkori átlagembernek a képességeivel. És emellé természetesen még sok más pszichikus képesség is társul, és annyit is lehet tudni, hogy az akkori emberek azok, hát körülbelül olyan viszonyban lesz a szépségünk a mostani emberével, mint a miénk a lemúriaival. Körülbelül erre, ezt lehet előre tudni, amennyit egyáltalán közölnek a források róla. Tehát most ugye arról volt szó, hogy nem tudunk arról, hogy mit fognak majd ezek a 6. és 7. fajok felépíteni. De miért mondjuk azt, hogy ők? Miért felépítenek? Hát mi is ott leszünk. Vagy legalábbis igyekezzünk, hogy ott legyünk, és ne hújjunk ki az ítéletnapok alkalmával. Mert ugye azok, amik megtizedelik az embereket. Azt is közlik ezek a források, hogy a kezdőpontnál elindult, vagy létező embereknek kb. A 60%-a az, aki eljut a fejlődés végéig. A többi az kipotyog, és majd néhány milliárd év múlva egy másik rendszerben folytatja tovább a dolgot. De nem hátráltathatja azokat, akiktől leszakadt már fejlődésben. Tehát legyünk azon mindannyian, hogy mi ne legyünk azok között, akik kihullanak. Éljünk úgy most, hogy mi is ott lehessünk majd a 7. alfaj emberei között. Köszönöm a figyelmet, ennyit szántam már. És még van némi időm kérdésekre is, csak 80. A kiosztott anyag végén egyébként itt vannak a forrásmunkák. Ha valaki nem vett, és van még, akkor elviheti, és megtalálhatók sokkal bővebben mindazok, amit én most elmondtam. Van-e kérdésük az elhangzottakhoz?
Igen, Zoli? Én mondom, hogy kérdezek valami zöldséget, hogy a hallottakból kiderül, hogy nekünk magyaroknak a 6. fajnak a kialakulásában nem sok szeretnénk beszélni.
Hát most az igazából az 5. sem, mert itt inkább ezeknél a fajok kialakulásánál inkább egyedekről van szó, válogatott, kiválasztott egyedekről. Tehát ugye nagy általánossággal elmondani, hogy ennek vagy annak a fajnak nagyon jelentős szerepe lesz a következő faj kialakulásában, az talán egy kicsit túlzás. Igen. Igen. Így van, csak ugye az arányokat azért látni kell, tehát arról volt szó, hogy az 5. faj kezdetei, azok Atlantisról 9000 fő volt az, aki elindult. Akkoriban azért, hát ha nem is 2 milliárdos volt a lélekszám, de azt hiszem még mindig több 100 millió ember élt az akkori szárazföldi konstelláción, és ebből az a 9000 volt válogatott, aki egyébként nagy része az abból származott tényleg, abból az alfajból, de azért jó néhányat a többiből is beválogattak, akiknek ez volt a dolga. Tehát ez is benne van. Tehát nekünk, ha úgy tetszik, valóban nem valószínű, hogy nekünk ebben komoly szerepünk legyen, de itt döntően fizikai testről van szó, fizikai sajátosságokról. Tehát ettől mi magunk, még a valódi énünk az nagy valószínűséggel jelen lehet abban a hatodik fajban. Van még valami kérdés? Ha nincs, akkor, ahogy mondtam, a honlapról letölthető a ismeretanyag, amit most itt elmondtam, ha fölkeltette az érdeklődésüket valami, akkor ez a téma tovább boncolgatható. Igen, János, neked még?
Igen, volt. Miután tényleg van még egy picit kis idő, a Zoli kérdésére hagy mondjak már még.
Jó.
Valamit, hogy egy nagyon érdekes szempontot kell megfigyelni, hogy minden emberi faj más-más kontinensen alakul ki. Más-más kontinensen uralkodik. Azt mondjuk, hogy Lemúria a harmadik faj, akkor beszélünk egy Lemúria nevezetű kontinensről, amely nagy részt a mai csendes óceán medencéjében található, ennek a nyomai Ausztrália, a csendes óceáni szigetvilág, illetve hát ugye húsvét szigetek, egészen Madagaszkár.
Óriási terület.
Igen. És ahhoz, hogy majd egy új faj megjelenjen, ahhoz ennek a kontinens nagy részének el kellett tűnnie, és kiemelkedett az Atlanti-óceán, helyileg az Atlanti-óceán medencéjéből egy új kontinens, Atlanti, és ott beszélünk az atlantici fajról, a negyedik fajról. És ha megfigyeltünk Gábor térképeit, hát abban az időben, amikor Atlantisza legnagyobb volt, akkor azért Eurázsia egy kicsit máshogy nézett ki. Mindegy, ahhoz, hogy az ötödik faj felemelkedhessen, ahhoz Atlantisnak fokozatosan el kellett tűnnie, és Eurázsia felvette a mai formáját. Ebből az is következik egyébként, és erre a Blavatskyné a titkos tanításba felhívja a figyelmet, hogy a hatodik faj ismét csak egy új kontinensen fog úgymond a felemelkedni és a csúcsra jutni, és de ahhoz a jelenlegi uralkodó faj kontinensének, az a Eurázsia nagy részének ugyanúgy el kell tűnnie, mint ahogyan eltűnt Lemúria is, eltűnt Atlantis is, és ennek az új kontinensnek a helyét valahol ismét csak a csendes óceán területére teszi, úgyhogy az Észak-Amerikának a mondjuk nyugati része hozzátartozik, és ahhoz emelkedik fel egy szárazföld. És ennek következtében azt mondják ezek az okult források, hogy a hatodik faj, a leendő hatodik faj bölcsője az alapvetően valahol a jelenlegi Egyesült Államok nyugati partvidéke. Ha megnézzük egyébként, hogy az emberiség szempontjából melyek azok a nagy olvasztó tégelyek, ahol a fajok látszólag véletlenül keverednek, hát az ugye a világ két legnagyobb befogadó országa talán, vagy befogadó vidék az Észak-Amerika és Ausztrália. Ott keverednek a legjobban a fajok, és ott rotyog valami nagyon. Tehát nem valószínű. Ja, egyébként még csak annyit, hogy mikorra várható ennek az ideje. Ugye ezek az általános forrásként megemlített anyagok ezt nem nagyon tartalmazzák, viszont az antropogenézisben ezt Blavatskyné leírja konkrétan, hogy körülbelül 11 ezer év múlva válhat egy olyan katasztrófa, amely során Európa nagy része ugyanúgy eltűnik a semmibe, mint ahogy Lemúria eltűnt, meg Atlantis eltűnt. Tehát 11 ezer évünk van itt ennek a fajnak, hogy aztán utána
tovább költözöm. Tehát ez csak úgy érdekességként tettem hozzá, hogy igen, valószínűleg megjelentek az egyes egyedei, de valójában a magának, a majd annak a fajnak a kellemelkedése. A források szerint talán így fog történni. Nem tudom, majd elmeséljük akkor is, ha ott leszünk.
Minden esetben ennyi idő alatt meg lehetne tanulni vizen járni, és akkor nincs vele gond, hogy honnan, hová megyünk.
Ha már ezt főhoztad, akkor még annyit hozzátennék, hogy az is egy szabályszerűség, hogy az egyes kontinenseket, mert itt kontinens alatt nem ezt kell egy kontinensre érteni, hanem az okkult források a kontinens alatt a szárazföld konstellációját értik. Tehát ha így nézzük, akkor ez is egyfajta szabályszerűség, hogy az egymást követő ilyen fajoknak a kontinenseit, azt felváltva tűz, és vagy, illetve tűz vagy víz pusztítja el. Ugye Lemúriát tűz pusztította el, vulkánkitörések döntően, Atlantiszt a víz, ugye elsüllyedt, most akkor mi következik?
Igen, a negyedik elme levegő.
Igen, az is lehet. 500 kilométeres sebességű vihar. Az is lehet. Igen?
És mi van 2012-re?
Nem tudom. Erre nem tudok válaszolni. A forrásaink nem beszélnek ilyen évszámról. Nekem csak az jut eszembe, hogy én emlékszem a 2000. év körüli felhajtása, amiben én is benne voltam, és elég sokat szenvedtünk vele a számítástechnikai átállás miatt. És hát ott is mindenféle elképzelések voltak, hogy most mi történhet. Elképzelhető. Talán még mondhatom azt is, hogy bízok benne, hogy most itt csak ilyenről van szó 2012-vel kapcsolatban is. Nyilván nem szeretnék egy ilyen világfelfordulásnak a részese lenni, de hát ezzel más is így van, és mégis részt vett benne. Tehát nem tud, de az okkult források nem említenek semmilyen évszámot, amikor valami jelentősre lehet számítani, de az is igaz, hogy nem is említenének, hogyha tudnák sem.
A fajok kihaltak korábban semmit?
Tessék?
Tehát korábban sem említettek évszámokat, tehát sosem volt utalás, mikor az egyik faj jött, a másik után is ugye voltak ezek, hogy elcsúsztak földrészre.
Nem. Amiről itt szó van, az ilyen tisztánlátó forrásokból ered, igen?
Én hát épp azt akartam mondani, ezeknek egy részét Leslie kutattal se tisztánlátó képességével, és komoly problémái voltak az időtengelyel. Úgyhogy le is írta, hogy valahogy úgy kellett operálni, hogy megnézni a csillagos égnek az állapotát, és akkor asztronómusok utána számoltak, hogy akkor az körülbelül földi évekre számolva mikor lehetett. Tehát ezek a részszámok nem feljegyzett dokumentált valamit, hanem ilyen körülbelüliek. Az időtartamok is körülbelüliek. Tehát ilyen méretekben azért leszámolt 2000 évet leszámolni, mondjuk akármilyen pontossággal dolgozik az ember, ezek néhány ezer év ide vagy oda csak eltűnik alatt. Tehát azért ezek becsült időszakok, inkább az érdekes, hogy egyáltalán léteztek.
És hát minél távolabb megyünk vissza a múltba, biztos észrevette, hogy annál nagyobb számokkal dobálózik az ember. Tehát ott már csak 4,2 millió, amit mondtam, a negyedik faj kezdetének, a harmadikének 15 millió. Tehát itt, és ahogy haladtunk, egyre közeledtünk a jelenkorhoz, itt most már a végén már 9564-ről beszéltünk, mint Poseidonis pusztulása. Mert az már úgy valamilyen módon azért leszámolható, vagy köthető bizonyos ismert történésekhez. De a 16 millió évet azt elég nehéz lenne leszámolni, vagy kötni valamilyen akkor ismert eseményhez. Ott egyre durvábbak már a becslések, de így azért néhány ezer év visszamenőleg úgy tűnik elég nagy pontossággal meg tudták állapítani a tisztánlátók a pontos időszakot. De hát pontos dátum, ugye, katasztrófáról 9564, meg 75025 ott van, de tehát itt népek eltűnése nem köthető egy fix dátumhoz. Hiszen az mindig egy sok 10 000 vagy 100 000 évig zajló folyamat volt. amint említettem az elején, például a lemúriai emberek távoli rokonai vagy maradványai még a mai napig fellelhető. Például az ausztrália őslakók azok elég jelentős részben még a lemúriai őslakók leszármazottai. Külső jegyeikben is.
Igen, Zoli? Tűzpusztítása helyben szóval következne, ahogy mondtad az igényekből következtetve. A mostani tendenciát a tűzik figyelembe a globális felmelegedéseket, az utána mit tűnik logikusabbnak. Hogy elolvadnak a sarki éjszakarók, és akkor elég komoly átalakulás általában születik.
Hát ez még nem szükségképpen. Tehát az elmúlt a lemúriai, az atlantiszi időszakban is számtalan eljegesedés, meg forró időszak volt, amiről a források írnak, az nem jelent egy ilyen jellegű katasztrófa. Az egy természetes, úgy tűnik egy természetes folyamata a Földnek, ez a melegedés, lehűlés.
Most ezt a tűz-víz-tűz-víz-periózust, ezt ugyancsak Blavatskyné is említi, tehát hogyha azt elhisszük neki, hogy ez így volt, hogy Lemúriát a tűz pusztított el, Atlantiszt a víz, ugyancsak ezt kívül, hogy Európát majd ismét a tűz fogja. De egyébként azt, hogy a sarki égsakkák elolvadása, az semmi, ugyanis a katasztrófa szempontjából, ugyanis az egy lassú folyamat. Képzeljenek el ahhoz mondjuk egy szigetnek az elsüllyedését. Néhány éve, két-három éve látunk ebből példát, hogy mit eredményezett, amikor a néhány métert elzökkent a Föld kéreg, ugye ott a Dél-Kelet-Ázsiában, hogy jött egy olyan kis cunami, ami 200 ezer embert megölt.
Néhány óra alatt.
Tehát ilyen jellegű katasztrófára kell gondolnia, hogy éjszakkal olvadása ilyet nem okoz. Most képzeljenek el, hogy például ez az utolsó sziget Poseidonis elsüllyedése, ezt minden okkult forrás ezt úgy említi, hogy akkor keletkezett az a szökőár, amit a Biblia özönvíznek nevez, és hát gyakorlatilag az csinált egy ilyen leradírozást, tehát esetleg nem 10-15 méteres hullámok jöttek, hanem mondjuk 300-500 méteresek. Na az már radíroz.
Igen, ez így is volt, tehát hát a források ezt is mondják, hogy óriási szökőár a teljes földközi tengermedencéjét mellék, hogy elpusztította az összes város, minden kikötőt. Csak a távolabb fekvő területek húzták meg. Hatalmas szökőár volt.
És ennek egy nagyon pici vízsénye volt, amikor a Szantorin örökban volt. Mert azon a keleti medencében az is takarított egy kicsit. Nyilvánvalóan összemosultak a népek emlékezetében ezek az események. De az is mi volt? Néhányszor 10 méter, esetleg 1-200 méter átmérőjű vulkán hegy összeomlott.
Hát egyébként a tűz...
Kitakarított az egész krétai minoszi kultúrát.
Egyébként a tűz pusztítása, ha így nézzük, akkor nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy most akkor mindenhol lángok törnek fel, én azt gondolom, hiszen csak idézzék fel magukban, az elmúlt 101-nehány évben volt néhány óriási vulkánkitörés. Legutóbb a Szent Helena volt talán, ami tudtommal érezhetően, mérhetően csökkent a Földnek a hőmérséklete attól a hamu felhőtől, amit a levegőbe jutott. Az az egyetlen egy vulkán.
És 100 évvel korábban a Krakatau.
Vagy a Krakatau, így van. És hát azt gondolom, hogyha úgy igazából belendül a Föld, akkor ez nagyon gyermetek dolog, egy Szent Helena vagy egy Krakatau. Tehát amilyen tűzhányók ott abban az első 200 millió évben működtek a Földön, ha azokból csak egy-kettő úgy beindul, akkor az itt elég rendesen elrendez minden néhány év alatt. Az is a tűz által pusztulás.
Az a hierarchia, ez nem, ennek nincs már elege abból, amit megint a Földön van, ugye, hogy Atlantisnál azt mondta, hogy most elég. Amesetben meg 7 milliárdan vagyunk, és 2 mivel az halott. Úgyhogy 5 milliárdnak már ideje
És akkor mi van a többi 60 milliárddal, akiről beszélnek, hogy annyi ember igényt létezik a földi fejlődésre? Most már minden tizediknek van bőrtokja. A többivel mi van?
Hát nem tudom, azt elmagyarázom. De hogy most még milliárdok, és ez egy elég gyalázatos szinten vannak, és éppen most az irodbolytjából jövök, olvastam mostani, hogy mit csinált Amerika az amerikai ilyen. Ezt ilyen formában nem olvastam. Stálin is mi is van tőle, amit egészen 1970-ig csináltak az amerikai
ilyen. Az ukrán élet éjséglázadása rendesen.
Nem, én az amerikai indiánokat védem most, és hogy lehetséges, hogy ezt megcsinálták velük, akik szintén valami pozitív népnek a leszámolóval és elégszem az amerikai indiánok. De azokkal aztán olyan gyalázatos
van erre egy példa, hogy ha van egy telek, és építkezni akarok rá, akkor az első lépés az mindig az, hogy eltakarítom, ami ott van rajta romként. És gyakorlatilag ezt minden nép megcsinálta, hogy na akkor erre a területen akar letelepedni, akkor előtte...
Nem voltak romok, és morális Amerika a rom, és az amerikai indiánok.
Hát jó, ezt gondolod te?
Hát én gondolom. Más gondol, az
sajnos ez teljesen természetes folyamat, sajnos azt kell mondani. De nem szabad elfelejteni, hogy ilyenkor csak a forma pusztul el. Tehát azok az emberek, az amerikai indiánok, utána újra születnek az éppen ott levő amerikai, úgymond fajta, ha nincs ilyen, van ilyen, nincs
azok
ilyen.
Azok nem akarnak az
nem a csodát. Tehát csak a forma pusztul el.
Várjuk, a két eset van. Vagy elég fejlettek ahhoz, hogy fölöltsenek egy olyan testet, amelyik ott Amerikában születik, vagy pedig kipotja annak, úgy, ahogy mondtam. A fejlődés ebből a körből kimaradnak. Nem folytatják tovább, majd hát, valahol a nyilván pihennek. Néhány milliárd éve. Kibaszta a jó.
Szóval ezt úgy fogjuk fel, mint egy iskolát, az egyes osztálytermek. Amiben jönnek a gyerekek, aztán kimennek belőle, az osztályterem marad. Mert jön a következő korosztály oda be. Aztán ezt kisebb vagy nagyobb egységekben így veszik, mondjuk a Földet, mint olyat, vagy a naprendszernek ezt a részét. Akkor egy-egy osztály szépen elvégzi a dolgát, kimegy. De egy idő után jön a következő, közben van egy nyári szünet, amire rendbe kell hozni az osztálytermet, ez igaz, de utána a következő osztályt használja ugyanúgy. És igen, ezt általánosíthatjuk embercsoportok vagy emberfajtákra, ezt összesítjük ausztrál őslakókra gondolni, vagy ilyen amazonasi, hát mondjuk természetközeli népekre. Ezek azért halnak ki, mert egyszerűen nincs utánpótlás. Nincsenek olyan
ember. Lelőlik őket, hogy?
Az nem mindenki találnak el. Akit eltalálnak, annak épp akkor be kell fejezni. De a lényeg az, hogy nincsenek olyan lelkek, vagy emberi egyedek, akiknek az a környezet volna megfelelő iskola, hogy ott tapasztalatokat szerezzenek. Tehát ez az utánpótlás, ez lassan elfogy. Ugyanakkor azok, akik innen kimennek ebből az osztályból, azokat civilizációs vagy kulturális szempontból, hát mondjuk úgy egy kicsit mélyebbre ható területen születnek újra. És ott szerzik a tapasztalatokat. Hát egy másik osztályteremben mennek, tehát ott több érdekes játék van, meg minden tanulni való és tapasztalni való. És ha nincsen utánpótlás, tessék megnézni, itt a példa nálunk is, de van más a Nyugat-Európában is. Az óvodában elfogynak a gyerekek, akkor az óvodában mit tudnak csinálni? Semmi üresen komoly. Ugye? De ha amikor az óvodában jönnek a következő korosztályok, akkor mennek tovább, még az iskolában is, ott is vannak, az osztálytermek ott is fel vannak. Hát, hogy az utánpótlás, mint ahogy a földi emberiség szempontjából ez a fajta
hát mondjuk úgy, hogy tapasztalat szerző réteg, akiknek ez a feladat, amit a természetközeli réteknél, az elfogyott. Nekik máshol kell, más dolgokat tanulni.
De más, akkor van egy kérdés. Akkor miért tud a tényleg civilizált Európa lakossága, és a arabok meg az iszlámhoz tartozó népek?
Hát nyilván, mert azok az emberek, akiknek ott kell tapasztalni, olyan körülmények között, olyan társadalmi és kulturális szinteken, olyan tapasztalatokat szerezni, azokból még sok van. Vedd azt, hogy egy természetközön népek fognak el, de azoknak menni kell tovább. Ezek egy része biztos, hogy az ilyen közép...
Ilyen hullámszerűen lesz le a dolgot?
Mindenképpen. Mindenképpen, azok gyakorlatilag mennek át egy másik osztályterembe. Egy másik osztályterem például most az arab világ, vagy az iszlám világ, arra akarod.
Odainkarnálódnak a természeti népek.
Mi nálunk
azok az emberek, akik korábban a természeti népek között éltek, és illetve használták azokat a testeket, azok most ilyen testekre költöznek, mert nekik itt kell most tanulni. Aztán mondjuk a harc esetben nem tudom micsoda a környezetből, aztán tovább mennek egy másik környezetbe, ahogy van békésebb, meg szellemileg elmélyültebb tapasztalatokat lehet szerezni. De hát ez nyilvánvalóan, mint az iskolai osztálytermek. Az első osztálytól a 8. osztály, vagy mit tudom én, most hány osztályos iskolák vannak, elképzelni ezeket a lépcsőfokokat. És ez azt jelenti, hogy abban az osztályteremben egy valaki megszületik, abban tapasztalatokat szerez, és ha megszerezte, megtanulta az ottani leckét, akkor tovább lehet. Ha nem tanulta meg, akkor lehet, hogy évek fog ismételni.
Meg aztán nem kell ám azt gondolni szerintem, hogy aki most itt él, mondjuk Magyarországon, vagy Nyugat-Európában, az a nem fordulhat elő, hogy mondjuk az iszlám világban öt testet. Mert bizony igen, előfordulhat, hogyha neki ott van, azokat kell megtapasztalni, azokat a viszonyokat, azokat a készségeket kell elsajátítani, akkor bizony előfordulhat, hogy ott öt testet legközelebb. Mert hiszen nézzünk szét, hát azért nem lehet elmondani azt, hogy a magyar átlag népesség az most már olyan magas szinten volt, semmit nem tanult az iszlám világban. Hát azért nem mondjuk. Tehát van azért ott bőven mit tanulni tőle. Én azt gondolom legalábbis.
Arról nem is beszélve, hogy az iszlám volt a közvetítő, mondjuk úgy, a csatorna, az ókori műveltségből, az európai műveltségbe, az arab fordításon keresztül, az Ibériai félszigeten keresztül jött be ez a fajta tudás. Tessék arra gondolni, hogy az ókori görög szerzőket arabok fordították le a közép-ázsiai birodalmakban, a Bokhara meg ebben ezen a környéken, ezek a birodalmak művelték ezt a tudást, és aztán ez szivárgott át, részben arab, részben zsidó közvetítéssel a spanyol területen keresztül be Nyugat-Európában. De azt ne felejtsük el, hogy ők voltak a közvetítők. Arab számoknak nevezzük, de a számokat Indiában találták ki, beleértve a nullát, mint olyan. De arab közvetítéssel érkezett Európába, ezért arab számoknak nevezzük. Az iszlámnak is komoly szerepe volt, és van most is, még az emberi történelem során. Most az, hogy erőszakos népek, hát ez egy erőszakos hatalmat, hát minden országban, vagy minden népnél vannak erőszakosabb emberek és vannak békésebb emberek. Az iszlámban is ott a szufi oldal, és ott vannak a harcosok. Indiában is ott vannak a harcosok, meg a bráminok például. Minden népnél megvannak ezek a feladatkörök.
Csak akkor zárásképpen, mert nagyon elment az idő, még egy gondolatot erről hadd mondjak el. Nem feltétlenül nagy véleménnyel van közülünk senki sem, például azokról az emberekről, akik robbantgatják magukat, mert akármiért, mi az öngyilkos terroristák. De egy szempontból meglepő következtetés, de egy szempontból torony magasan a mai magyar ember, vagy jelesen nagyon sok magyar ember fölött állnak, amennyiben olyan szintű önfeláldozásra képesek, amire itt közülünk kevesen. Tehát képesek egy eszméért az életüket feláldozni. Most az mindegy, hogy az az eszme az igaz, vagy nemes, vagy nem. De ők a szellemükben megtanultak már valamit, amit nekünk még meg kell tanulni. Tehát ezért is mondom, hogy az nagyon nem igaz, hogy mi aztán semmit nem tanulhatunk az iszlám világból, akár az ilyen emberek köréből.
Mindig azt hallom, hogy nem ölni kell megtanulni, hanem a szeretetet árasztani.
ez a föld szellemi síkra való átnevelése, ez a dolg, mondom, mondja tehát a Kassarit is, meg te is, mindenki, hogy ez a dolga itt a
népek. Szerinted a mai emberek többsége a szeretetét képes lenne találni a fizikai formáját? De a másik oldalt nézzük, hogy oké, persze a szeretet is, de hogy vajon közülünk is, vagy akárki, akik Európában hány lennének képesek a szeretetét felhozni?
Csak most kezdjük.
Hát ez már legalább a rossz ér is, de már felhozják el a dolgot. Tehát a fizikai formát is miatt ahhoz a közülünk
is millió évből
el tudják engedni.
Köztek el, hogy lépjek, mert 8 óra van, és kirúgnak minket. Aki szeretné folytatni ezt a beszélgetést, ahhoz engedélyem van Jánostól, hogy tolmácsoljam, hogy egy hétre mostanhoz, a Horánszky utca 27-ben a további ezt a témában érdeklődőket szeretettel várjuk. Köszönöm a türelmüket és a mai estét.
És a viszontlátásra a júniusi előadáson.